sürgében mozgott, elküldték, hogy orvost és rendőrt szerezzen. Brónatya odalépett az asztalhoz, ahol megpillantotta az egyik szivar egy-két hüvelyknyi csonkját, amelyből a többi nyilván magától végigégett. A másik a kőlapokkal fedett földön hevert, az asztal alatt úgy látszik kihullott a milliós kezéből, és szikrákat vetve kialudt. Benville rektora teljesen összeomolva lerogyott egy megnyugtatóan messzebb állószékre, és magas homlokát a tenyerébe temette. Aztán felemelte fejét, elcsigázva körülnézett, majd halálra váltan a páterre merett, s rémült kiáltással törte meg az udvar halotti csöndjét. Baronatjában volt valami, mindig is, amitől mondhatni az emberben megfagy a vér. Mindig arra koncentrált, amit éppen csinált, és sose érdekelte, szokás-e olyasmit csinálni. Képes volt a legrémesebb, vagy a legundorítóbb, leglealázóbb és legpiszkosabb dolgokat egy sebész rendíthetetlen nyugalmával végrehajtani. Egyszerű elméjéből teljesen hiányzott az a hajlam, amely minden normális embert olykor babonákra vagy eszelősségre csábít. Most például leült arra a székre, amelyen nemrég még az egyik holttest ült, felvette a szivart, amelyet a holttest félig elszívott, óvatosan leverte a hamut a végéről, megvizsgálta a csonkot, majd a szájába tette és meggyújtotta. Úgy hatott, mintha valami groteszk és obszén bohóc tréfával akarná a halottat meggyalázni. Az arcán azonban csak a józan mérlegelés erőfeszítése tükröződött. Füst szállt fel a levegőbe, mint pogány szertartáson vagy áldozati ünnepen, de Brown atyát csak a kézenfekvő megfontolás vezette, hogy egyetlen módon lehet eldönteni, milyen egy szivar. Mégpedig, ha beleszív az ember. Régi barátjának, a Menville College rektorának páni félelmét éppenséggel nem csökkentette az a homályos, de elmés felismerés, hogy a páter igen nagy valószínűséggel a saját életét készül kockára tenni. Nos, ezzel semmi gond, mondta a pap, letéve a szivar véget. Prima márka, a maguk készletéből. Nem amerikai és nem is német. Azt hiszem, a szivar maga ártalmatlan, de jó lesz megőrizni a hamut és elemeztetni. A gyilkos gyorsan ülő mérget használt, amitől a hullamerevség pillanatok alatt beáll. Egyébként épp ott jön valaki, aki nálunk többet tud erről. A rektor nehézkesen megfordult és kíváncsian nézett hátra. Valóban egy terjedelmes árnyék zuhant az útra, mögötte meg az árnyék tulajdonosa lépkedett hatalmas termete ellenére oly halkan, mint maga az árnyék. Vádám professzor, a kémiai tanszék eminens professzora mindig is halkan surrant akármerre járt, és abban még semmi meglepő nem volt, hogy kedve támadt átvágni az udvaron. Ha csak az nem, hogy épp akkor bukkant elő az árkádok alól, amikor vegytani probléma került szóba a két barát között. Vádám professzor roppant büszke volt nyugalmára, melyet némelyek érzéketlenségnek minősítettek. Lesimított lenszőke hajának egyetlen szála sem állt az ég felé, békaszerű arca csak abszolút közöny tükrözött, mikor rápillantott a két holttestre a földön. Amikor azonban a szivarhamut észrevette, amelyet a pap gondosan félretett, egy ujjal óvatosan megérintette és megmerevedett. Beárnyékolt arcából, mintha két teleszkóp csövön ülne, a szeme szinte kinyúlt, olyan élesre állított fókusszal, mint a mikroszkópjáé a laboratóriumban. Nyilvánvaló volt, hogy észrevett valamit, vagy rájött valamire, de nem szólt semmit. Nem tudom, hol is kéne kezdeni a vizsgálódást, szólalt meg a rektor. Én azzal kezdeném, felelte Brown atya, hogy megkérdem, pontosan mivel töltötte a mai napját ez a két szerencsétlen. Elég sokáig bókláztak a laboratóriumban, szólalt meg most végre először Vadám. Baker gyakran bekukkant beszélgetni, de most magával hozta a két pénzforrását is, hogy körülnézzenek az intézetben. De azt hiszem, mindenhol körülnéztek, ahogy vérbeli turistákhoz illik. Tudom, hogy megnézték a kápolnát, sőt a kriptát is alatta, gyertyafénnyel világítva az alagútban. Ahelyett, hogy mint minden normális ember, szép nyugodtan ültek volna, és szép csöndben emésztettek volna az étkezés után. Azt hiszem, Baker mindent gondosan megmutatott nekik. Volt valami, ami különösebben érdekelte volna őket, kérdezte a tisztelendő. Ön mivel dolgozott például éppen akkor? A vegytan professzor valami bonyolult vegytani kifejezést említett, amely mintha szulfáttal kezdődött volna, és szeléniummal fejeződött volna be. Hallgatói persze nem értettek egy szót sem az egészből. Aztán a professzor ernyetten odébb sétált, és kissé messzebb leült egy padra a napon, lehúnyta a szemét, de arcát elszánt nyugalommal a fény felé emelte. Most azonban éles kontraszt gyanánt, oly gyorsan és egyenesen, mint egy puskagolyó, egy férfi rohant feléjük a fiúon át, szabályos fekete egyenruhájáról, s ravasz kutya arcáról brónatja felismerte benne a tiszti orvost, akivel nem egyszer találkozott már a város szegény negyedében. Ő érkezett elsőnek a riasztott bűnügyi szakértők közül. Atyám, szólt gyorsan a rektor, mielőtt a tiszti orvos kellő közelbe ért volna. Komolyan gondolta, hogy a kommunizmus valódi veszélyt jelent, és könnyen vezethet bűncselekményhez? Igen, mondta Braunpater áldáz mosolyjal. Valóban észrevettem, mennyire gyorsan terjednek a kommunista eszmék és hatások, és bizonyos értelemben ez kommunista bűntény. Köszönöm, felelte a rektor. Akkor mennem kell, hogy utána nézzek valaminek. Mondja meg a hivatalos személyeknek, hogy 10 percen belül itt leszek. A rektor épp eltűnt a kerengő egyik Tudor boltíve alatt, amikor a tiszti orvos odaért az asztalhoz, és nagy örömmel köszöntette Braun atyát. Mikor az azt javasolta, hogy üljenek le a tragikus asztalhoz, Dr. Blake éles és gyanakvó pillantást küldött a nagy darab szőke vegyész felé, aki tőlük odébb, mintha aludt volna a padon. Erre az atya egyrészt felvilágosította őt a professzor kilétét illetően, másrészt elmesélt mindent, amit néhány perce a professzortól hallott, miközben az orvos szó nélkül hozzálátott a holttestek előzetes vizsgálatához. Természetesen láthatólag jobban érdekelték a valóságos tetemek, mint a másodkézből való beszámoló, míg csak az atya beszámolójának egyik apró részlete hirtelen el nem mondta teljes figyelmét az anatómiai problémáktól. Mit mondott a professzor? Mivel dolgozott éppen? Kérdezte hirtelen. Braun atya türelmesen megismételte a vegytani képletet, amelyet persze nem értett, de mechanikusan megjegyezte. Micsoda? Csattant fel Dr. Blake, mint egy pisztoly. A mindenit. Ez elég ijesztő. Mert méreg, tudakolta Braunpater. Mert badarság, vágta rá Dr. Blake. Nem létező vegyület. A professzor híres vegyész. Vajon miért beszél egy híres vegyész szándékosan badarságokat? Azt hiszem, tudom, válaszolt szeliden Braun atya. Azért beszél badarságokat, mert hazudik. Mert rejteget valamit, és különösen a két vendég és azok képviselői előtt akarta titkolni. Az orvos elfordult a két holttestől, és a nagy vegyész szinte természetellenesen mozdulatlan alakját kezdte vizsgálgatni. Nagyon hihetőnek tűnt, hogy alszik. Egy lepke ült a vállára, amitől a mozdulatlansága egy pogány kőbálványéhoz lett hasonlóvá. Békaszerű arcának redői, gondolta magában az orvos, mintha egy rinocérosz táskásan alácsüngő bőrére emlékeztetne. Igen, mondta a páter nagyon halkan, ez egy gonosz ember. A teremtését kiáltotta a tiszti orvos teljesen felkavarva. Csak nem akarja azt állítani, hogy egy ilyen híres tudós gyilkosságba keveredhet. Kényes ízlésű ember épp így fogalmazna. Egy híres tudós, aki gyilkossági ügyekbe keveredik, válaszolt az atya szemtelenül. A magam részéről nem igen kedvelem azokat, akik bármi módon gyilkossági ügyekbe keverednek. De ami ennél fontosabb, ez a kettő kényes ízlésű ember volt a gyilkolás miben létének megfogalmazását illetően. Úgy érti, rájöttek a titkára, s ő meg elhallgattatta őket, kérdezte Dr. Blake undorral a hangjában. Na de mi lehetett a titka? Hogy tud ilyen fondorlatos dupla gyilkosságot elkövetni valaki egy ilyen helyen? Már megmondtam a titkát, felelte a tisztelendő. A lelkében rejlett. Egy rossz emberről van szó. Az ég szerelmére ne higgye, hogy azért mondom, mert más a hitvallása, mások a tradíciói. Rengeteg jó barátom van a természettudományok művelői között, s legtöbbjük hősiesen elfogulatlan. Még a legszkeptikusabbakról is csak azt mondhatom, hogy irracionálisan elfogulatlanok. De találkozni néha olyan emberrel, aki úgy materialista, mint egy vadállat. Ismétlem, rossz ember, rosszabb, mint a kommunista, segített a tiszti orvos befejezni a mondatot. Dehogyis, rosszabb, mint a gyilkos, fejezte be saját gondolatát a tisztelendő. Szórakozottan felállt, észre se vette, milyen döbbenten néz rá dr. Blake. De hát nem arra célzott, hogy vaddám a gyilkos? Szaladt ki a kérdés Blake száján. Ó, dehogy, mondta Brown atyas, valamivel jobb kedvre derült. A gyilkos sokkal rokonszervesebb, vagy legalábbis érthetőbb valaki. Ő reménytelen helyzetbe került, s ez menti, hogy hirtelen dühében elkeseredett tetre szánta el magát. Nem értem, kiáltott fel a tiszti orvos. Akkor hát a kommunista lenne a bűnös? Ekkor, mondhatnánk, a legjobb pillanatban végre felbukkantak a rendőrség képviselői a színen, és bejelentették, hogy az ügyet sikerült a lehető leghatározottabban is teljesen kielégítően lezárni. Azért késtek ugyanis egy kicsit, mert időközben sikerült elkapniuk a tettest. Ráadásul gyakorlatilag a rendőrség bejáratánál kapták el. Már jó ideje figyelték ugyanis a kommunista Krakent a városban támadt különféle nyugtalanságokból kifolyólag, s most, mikor értesültek a kollégiumban történtekről, a biztonság kedvéért letartóztatták, s hamarosan kiderült, hogy igazuk is volt. Ugyanis, mint Cook felügyelő ragyogó ábrázattal magyarázta a donoknak és tiszti orvosoknak, a kollégium udvar gyepén, mihelyt megmotozták a hírhedt kommunista professzort, zsebében megtaláltak egy doboznyi méreggel átitatott gyufát. Mikor a gyufa szó elhangzott, Brown atya úgy ugrott fel, mintha valaki gyufát gyújtott volna alatta. Ragyogó, kiáltotta, és sugárzott az elégedettségtől. Most már minden tiszta. Hogy minden tiszta, kérdezte a rektor, aki addigra már visszatért hivatalának ünnepi díszében, hogy méltóképpen fogadja a kollégium udvarára teljes pompával győztes hadseregként bevonuló rendőrtiszteket. Úgy érti, tisztán beigazolódott a gyanú Krakennel kapcsolatban? Úgy értem, hogy Kraken tisztázva van, mondta határozottan Brown Pater. Tisztázódott az ellene emelt vád alól. Csak nem hitte egy percig is, hogy Kraken képes lenne mérgezett gyufával embert ölni. Ám legyen, mondta a rektor azzal a gondterhelt arckifejezéssel, amely nem tűnt el róla a tragikus esemény felfedezése óta. De nem ön mondta, hogy hamis elveket valló fanatikusok gaztettekre is képesek? Mellesleg ön mondta azt is, hogy mindenütt felüti fejét a kommunizmus eszméje, s a kommunisztikus szokások egyre jobban terjednek. Brown atya kicsit feszélyezetten felnevetett. Ami az utóbbit illeti, mondta, mindnyájuktól elnézést kell kérnem. A jelek szerint sajnos gyakran okozok kavarodást csacska tréfáimmal. Tréfáival, ismételte a rektor, és méltatlankodva nézett a papra. Nos hát, magyarázta az atya homlokát dörzsölgetve. Kommunisztikus szokásokról szólva olyan szokásra gondoltam, amit naponta legalább 2-3-szor tapasztalok. Olyan kommunisztikus szokásra gondoltam, amely egyáltalán nem korlátozódik a kommunistákra. Arra a szokásra, amely eléggé elterjedt, különösen angolok között, hogy valaki csak úgy zsebre teszi valaki másnak a gyufáját, és sose jut többé eszébe visszaadni. Persze ez látszólag roppant triviális dolog. Igazán említésre sem méltó. Ám esetünkben épp, hogy szorosan összefügg a gyilkossággal. Ebből én nem értek egy szót se, vallotta be a tiszti orvos. Ha szinte mindenki hajlamos rá, hogy elfelejtse visszaadni a gyufát, bármi befogadhat, hogy Kraken aztán biztosan elfelejti. Nos hát, a gyilkos, miután a gyufaszálakat preparálta, Odaadtak Rékennek az egész dobozt, bízván benne, hogy azt szórakozottan zsebre vágja. Tökéletes megoldás a gyanú áthárítására, hisz Kraken nem is fog emlékezni rá, hogy került a zsebébe a gyufa. És amikor gyanútlanul meggyújtotta a szivarokat a vendégek szájában, amelyeket egyébként ő maga vitt ki nekik, nyilvánvaló csapdába esett, amely ráadásul dupla csapda is volt. A gonosz és merész forradalmár eltesz láb alól két kapitalistát. Na de, ki más akarta volna eltenni őket láb alól, nyögött fel az orvos. Igen, ez a kérdés, felelte a pap, és hangja sokkal komolyabb lett. Szeretném emlékeztetni önöket egy másik megjegyzésemre is, de azt egyáltalán nem viccnek szántam. Azt mondtam, hogy bizonyos eretnekségek és hamis tanok nagyon elterjedtek köztünk. Mindenki úgy megszokta őket, hogy észre sem veszi. Azt gondolták, hogy a kommunizmusra gondolok? Épp ellenkezőleg. Mind olyan nyugtalanok lettek a szó hallatán, mint a sarokba szorított egér, és úgy néztek szegény Krékenre, mint egy farkasra. Persze a kommunizmus eretnekség, de nem magától értetődő az önök számára. Éppen, hogy a kapitalizmust tekintik magától értetődőnek, vagyis a darwinizmus hullájával álcázott kapitalizmus bűneit. Emlékeznek, miről volt szó, miközben a portóit iszogattuk? Hogy az élet már csak ilyen, hogy a természet kiválogatja a legrátermettebbet, s hogy fölösleges azon töprengeni, megkapják-e a szegények a nekik járó bért. Nos, ezt az eretnekséget veszik olyannyira magától értetődőnek barátaim, s ez hajszálnyira olyan eretnekség, mint a kommunizmus. Ez az a keresztényietlen erkölcs, vagyis erkölcstelenség, amit oly természetesnek éreznek. És ez az erkölcstelenség tett itt ma gyilkossá valakit. De hát ki az? Kiáltott a rektor, és hangja elcsuklott a kimerítő izgalmaktól. Hadd közelítsek egy másik oldalról, folytatta a pap rendületlenül. Itt mindenki úgy beszél, mintha Kraken el akart volna menekülni. De hát eszébe se volt, mikor meglátta a két merev holttestet. Már rohant is, bekiabált az ablakán, úgy értesítette az orvost, majd azonnal ment tovább, hogy kihívja a rendőrséget. Így tartóztatták le, de azt nem furcsálják, hogy Mr. Baker, a gondnok kissé lassan ér a rendőrségre? Tényleg, hol lehet? Kérdezte izgatottan a rektor. Gondolom, kapkodva igyekszik megsemmisíteni néhány iratot, vagy épp ennek a két szerencsétlennek a szobájában kutat, hogy nem hagytak-e hátra valami levelet nekünk. Vagy talán Vadám barátunk van a rejtély mögött, hogy ő hogyan kerül a képbe. Ez aztán egyszerű, bár lehet, ez is tréfának hat. Mr. Vadám a következő háború számára kísérletezik mérgező anyagokkal, s már elő is állított valamit, aminek a lángjából elég egy szippantás, és az ember abban a pillanatban meghal és megmerevedik. Persze a professzornak semmi köze a gyilkossághoz, ő csak titokban akarta tartani az új vegyi fegyver összetételét, mégpedig egy roppant egyszerű megfontolásból. Az egyik vendégünk puritán ilyenki volt, a másik meg kozmopolita zsidó. A puritán ilyenkik és a kozmopolita zsidók pedig általában fanatikus pacifisták. Az ilyesmit gyilkosságra való felkészülésnek minősítették volna, és alig, hanem visszavonták volna ajánlatukat a kollégium támogatását illetőleg. Baker jóban volt Vadammal, és könnyen találhatott rá alkalmat, hogy a gyufaszálakat belemártsa ebbe az új anyagba. Volt az apró termetű páternek még egy különbsége. Annyira egyértelmű anyagból teremtette a jóisten az elméjét, hogy időnként kifejezetten következetlennek hatott, amit csinált. Például a legkisebb feszélyezettség nélkül közérdekűről hirtelen privát témára csapjon át. Most is az egész társaság értetlenül bámult, mikor hirtelen, miután előzőleg legalább 10 emberhez intézte volt a szavait, Odafordult egyhez közülük, mit se törődve vele, hogy a többiek egyetlen szót sem értenek majd mondandójából. Ne haragudjon, barátom, mondta bocsánatkérő mosolyal a tiszti orvosnak. Meg lehet, félrevezette az a kanyargós metafizikus fejtegetésem az embertelenné vált emberről. Az egésznek nem volt semmi köze a bűntényhez, csak a téma úgy felizgatott, hogy abban a pillanatban meg is feledkeztem a gyilkosságról. Mindenki ment a fejemből, tudja, ahogy elnéztem azt a fura figurát, túlméretezett embertelen arcával, ahogy ott ült a virágok között, mint egy vakszörny a kőkorszakból. És az jutott eszembe, hogy némely ember olyan szörnyű, mintha kőből volna. De az egésznek semmi köze nem volt a témához. Az, hogy valaki belülről romlott, egyáltalán nem jelenti, hogy kívül gyilkol. A leggonoszabb bűnözők nem is követnek el büntetteket. Gyakorlatilag az a kérdés, ez a gyakorlatilag bűnös vajon miért követte el ezt a büntényt? Mi volt Bakernek, a gondoknak az indítéka, hogy megölje ezt a két embert? Erre kell megkeresni a választ. És ugyanazt a kérdést kell feltennem ismételten, amit már kétszer feltettem. Hol töltötte a napját ez a két szerencsétlen azon kívül, hogy megtekintették a kápolnát és a laboratóriumot? A gondok maga mondta, hogy hosszan időztek az irodájában, és üzleti ügyeket tárgyaltak meg vele. Már most a halottakat megillető tisztelettel mondom, de nem omlok porba a két pénzmágnás szellemi képességei előtt. Közgazdasági és etikai elveik pogányok voltak és szívtelenek. Amit a békéről szólnakoltak, az szamárság. Ahogy a portóiról vérekedtek, az még síralmasabb. Egy valamihez azonban biztosan értettek, az üzlethez. És nyilván meglepő gyorsasággal rájöttek, hogy az üzletember, aki a kollégium pénzügyeit intézi, Schwindler. Vagy mondjam úgy, hogy a korlátlan létharcról és a legrátermettebb fennmaradásról szóló tan hűkövetője? Tehát mielőtt leleplezhették volna a kisded játékait, elhallgattatta őket, kérdezte némi kétkedéssel a tiszti orvos. Azért van egy pár mozzanat, amit nem értek. Néhány részletkérdésben én se látok tisztán, felelte őszintén a pap. Például csak gyanítom, hogy a föld alatti kriptába azért vitte le őket a gondok, hogy a sötétben gyertyát kelljen gyűjteni, és így ő megszerezhesse a gyufájukat, vagy megbizonyosodjék, hogy nincs náluk gyufa. De biztos vagyok benne, hogy jól értelmezem Baker könnyed és gondtalan mozdulatát, ahogy a szórakozott Krakennek odacsúsztatta a gyufás dobozt. Ez a mozdulat volt a gyilkos csapás. Valamit még mindig nem értek, szólalt meg a felügyelő. Honnan tudhatta Baker, hogy Kraken nem gyújt rá a pipájára, már ott benn az asztalnál válik így nem kívánatos hullává? Brown atya arcán élénk szemrehányás tükröződött, de hangjában szomorkás, mégis megbocsátó melegség volt, ahogy így szólt. De a mindenségét hisz, ő csak ateista. Attól tartok, nem értem, hogy jön ez ide, mondta a felügyelő udvariasan. Csak Istent akarta eltörölni, magyarázta Brown atya higgadtan és könyörtelen logikával. Csak a 10 parancsolatot akarta lerombolni, tövestül kiirtani a vallást és a tradíciót, amelyben felnőtt, megszüntetni a magántulajdont és a tisztesség józan eszméit. A világ végéről ránk szabadított vademberekkel akarta szétzúzni hazáját és kultúráját. Csak ennyit akart. Ezen túl semmivel sincs jogunk vádolni. A mindenségét. Még a legelvetemültebb ember sem lép át bizonyos határokat. És ön felügyelő úr idejön és kidegvérrel feltételezi valakiről, aki a Manville College legendás régi nemzedékét képviseli, mert Rékön bármilyenek a nézetei ahhoz a nagy nemzedékhez tartozik, hogy képes lett volna pipázni, vagy akár csak gyufát gyújtani, mielőtt kiitta volna az 1908-as évjáratú portói borát? Hát nem. Nincs ember, aki ennyire semmibe venné az ősi szabályokat. Ott voltam, láttam, nem ittam még ki a bort. és ön képes megkérdezni, vajon miért nem gyújtott pipára? Ilyen anarchisztikus kérdés sose rázta meg még ezeket a gótikus falakat. Fura egy hely ez a Manville College. Fura egy hely ez az Oxford. Fura egy hely ez az Anglia. Önnek, atyám, nem, de nincs különösebb köze Oxfordhoz? Kérdezte az orvos kíváncsian. Nekem Angliához van közöm, felelte Brampater. Itt születtem. És a legfurcsább az, hogyha szereti is az ember ezt az országot, ha össze is nőtt vele, azért igazán sose fog eligazodni rajta.